Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép reggelen, vagy délelőttön már, ugye? Pillanat türelmet kérek egy kicsit itt, előkészítem a jegyzeteimet. Alapigére meg kell, hogy elkezdett álljunk fel, és olvassuk fel a Máté evangéliumába fogunk majd felolvasni. A Máté 24-ből a 36. verstől a 44. versig fogjuk majd az igét olvasni. Tehát Máté evangélium a 24. rész 36. verstől a 44. terjedő igéket fogjuk felolvasni. Egyszerű folytásba fogom olvasni, lehet, hogy egy kicsit ez el fog térni a testvérek folytásaitól. Arról a napról és óráról azonban senki sem tudja, mikor jön el, sem az angyalok a mennyben, sem a fiú, csak az atya. Ahogy a Noé napjaiban volt, úgy lesz az ember fia eljövetelének idejében is. Az özönvíz előtti napokban is ettek, ittak, megnősültek és férhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Fogalmuk sem volt arról, hogy mi következik. Egészen addig, amíg az özönvíz el nem söpörte őket. Ugyanígy lesz abban az időben is, amikor az ember fia eljön. Akkor két férfi közül, akik a mezőn dolgoztak, az egyiket felviszik, a másik ott marad. Hasonlóképpen két asszony őrül, akik a kézimalommal közül, akik a kézimalommal őrülnek, az egyiket felviszik, a másik ott marad. Ezért állandóan legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy melyik napon jön el az uratok. Jegyezzétek meg, ha tudná a házigazda, hogy az éjszaka melyik órájában jön a tolvaj, akkor ébren maradna, és nem engedné, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek mindig készen, mert az emberfia is akkor fog eljönni, amikor nem várjátok. Mennyi atyánk, ez az üzenet, ez egy aktuális üzenet, hiszem. És Dánielhez hasonlóan mi is azt kérjük, Urunk, hogy megszámláltuk a napokat, megszámláltuk azokat az életünkben azokat az eseményeket, amik megtörténtek, és látjuk azt, hogy Uram, közel vagy. Látjuk azt, hogy az eljöveteled ideje közel van, és az ítélet is közel van, Uram. Kérek, taníts minket bölcs szívvel élni, hogy bölcs sáfárok legyünk, és amit ránk bíztál, azzal lehet, hogy majd számolni előtted, Urunk. A Jézus Krisztusét kérek, hallgass meg minket. Amen. Foglalj helyet a gyülekezet. Igazából a prédikáció, amiben készültem, az a Dániel könyvének a 9. fejezetének a kiindulása volna, amikor Dániel, ugye tudjuk, hogy Izrael népét elvitték a fogságba, és Dániel elkezdett számolni, és rájött arra, hogy 70 év eltelt, és azt mondta, hogy elkezdett az Úrhoz imádkozni, hogy Uram, hát 70 év volt a Jeremiás próféta könyvében megírva, hogy eddig kell a népnek nyomorúságban és fogságban lennie, de ez a 70 év kezd eltelni, várjuk a válaszodat, várjuk a kijelentésedet, hogy mi lesz most. Várjuk a szabadításodat, hogy szabadíts fel népünket a fogságból. És eltelt ez a 70 év, és valóban, ahogy Dániel abba hagyta az imádságot, bűnvaló imádságot tett az egész népért, hordozta szívén az egész népet, rögtön ott jelent előtte egy angyal, név szerint Gábriel, és azt mondja, hogy Dániel, te kedves férfi, az Úr küldött engem azonnal, ahogy az imádságod elkezdődött, engem elküldött, és itt vagyok. Eljöttem, hogy elmagyarázzam, hogy mi következik most. És én is azért vagyok ma itt, az Úr elküldte hozzám is az ő szent lelkét, hogy elmagyarázza, hogy milyen időben vagyunk most. Máté 24 egyértelműen írja azt, hogy a végidőkről, hogy megkérdezték, ugye előtte a nyomorúságról beszél az ige, az utolsó időkről szól az ige Máté 24-ben, sőt, még annál előbb is, hogy hányszor akart összegyűjteni gyermekeit az Úr Jézus, és sír fölöttük, és elmondja, hogy sajnos azért sír fölöttük, mert ez következik, és elmondja azt, hogy milyen nyomorúságok következnek az emberi történelemben. És a 36. vers az egészen pontosan a hívőknek szól, illetve nem csak a hívőknek, a hitetleneknek is, de a hívőknek azért szól, hogy figyeljünk oda, és legyünk készen. Tehát elsősorban a hívőknek szólnak ezek az igék. Miért kell egy hívőnek készen lenni? Hát a hívő ember megtért, újjászületett, bemerítkezett, teljesen rendben van az életünk, tehát rendezett a kapcsolatunk Istennel, akkor mire kell figyelnünk tulajdonképpen? Hát akkor újongva várjuk vissza az ő visszajövetelét. Nem így van. az igében is ez benne van, hogy mi már meg vagyunk tisztulva, megszabadulva, úgyhogy örök életünk van Krisztusban. Igen, ez teljesen így van, és én ezt nem is akarom kétségbe vonni. Ugyanakkor az ige mégis figyelmeztet, hogy álljunk mindig készen. Sőt, olyannyira, hogy a 45. verstől folytatja, és három példázatot, sőt, egészen pontosan 4 példázatot is fölhoz arra, hogy mit jelent a készenlét. Az első példázat ugye a jó és a gonosz szolgáról van. Elment a király idegenbe, és rábízta a vagyona megőrzését és a többi szolgatásnak, tehát az egész háza népét rábízta egy szolgára, hogy foglalkozzon az úrnak a házával. És mit csinál ez a szolga? A jó szolga munkában áll, és elkezdi csinálni a dolgokat, mert nem tudja, hogy mikor jön vissza az ura. És ugye sokakban, nem tudom, hiszem azt, hogy itt a gyülekezetben ülünk, sokunkban van egy ilyen reflex, hogy amikor nincs ott a főnök, akkor is dolgozunk. Tehát én mindig is úgy dolgoztam, most ez nem dicsérem magam, hanem valahogy tényleg az Úr erre kegyelmet adott nekem, hogy úgy dolgoztam, hogy mintha mögöttem állnának. És amikor végeztem munkámat, mindig akkor voltam csak nyugodt, hogyha tudtam, hogy mögöttem van a főnök, és ha nincs mögöttem, ha mögöttem van, mindig úgy értem, úgy próbáltam a munkámat végezni, mintha ott lenne mögöttem, hajtottam magam belülről, motiváltam magam ahhoz, hogy ha véletlenül ott van, akkor elégedett legyen. És az Úr adott is kegyelmet, és valóban ennek megvan a gyümölcse földi életben, hogy az ember úgy dolgozik, mintha sajátja lenne. Ugyanakkor vannak olyan emberek, akik úgy vannak vele, hogy nem látnak minket, akkor ne dolgozunk, akkor nem kell olyan komolyan venni a munkát. Akkor voltak, hogy rám szóltak, kimentünk Ausztriába dolgozni, és megkérdezték a munkatársak, miért dolgozol ennyire? Hát mondom nekik, hát azért, mert hát egyértelmű, hogy miért, hát, mert hogy elégedettek legyenek velünk, meg hát ezt így kell csinálni, és azt mondták, de hogy is, ne csinálj sokat, mert akkor sokat kérnek majd tőlünk számon, hogyha most megcsinálunk egy csomó falazást például, vagy nem tudom, vagy bontást, akkor majd utána mindig ezt fogják elvárni tőlünk, és haragudtak rám, hogy ha többet csináltam meg, mint amit ők. Sok ember így van a mai világban, tudjátok, hogy nem akarnak annyira erősen dolgozni, hanem inkább így beérik a minimálisra. Sőt, tovább megy az ige, elég kisarkítja az ezután következő ige, hogy a másik szolga mit csinál? Elkezdi ütni a szolgákat, a többi szolgatársat, elkezd inni a részegesekkel, elkezd dőzsölni, mert azt mondja, hogy úgyse jön még vissza az én uram. Ez egy tragikus állapot. Amikor az ember úgy van vele, hogy elkezdjük számolni, hogy hát már elég régen oda van az úr, nem jön az még vissza, van még időnk, ráérünk még. Ráérünk bulizni, ráérünk dorbézolni, ráérünk bizonyos dolgokra, ki tudja, hogy kinek mi a hobbija, számítógépezni, játszani, stb. Mert még messze van az úr. Van még sok időnk, fiatalok vagyunk, miénk az élet. Ugye ezt hirdeti a világ, fiatal vagy téd az élet. És elmondom nektek azt, főleg a fiataloknak, hogyha már a fiatalokról volt szó, meg a múlt heti bemerítés, hogy a fiatalság is rövid. Olyan gyorsan mennek az évek. Én is fiatalnak érzem még magam, és az is vagyok. De 10 év olyan gyorsan elrepült. Hogy még nemrég fejeztem be az iskolát, most már gyerekem van, családom van, és annyira gyorsan repül az idő. És annyira bölcsen kell sáfárkodni az idővel, és hasznos dolgokkal kell megtölteni, mert amit elvettünk, azt aratjuk. És azt mondja, hogy mi történik, amikor megjön az Úr? Azt mondja, 2 opció van. Az egyik, hogy abból, hogy amikor az Ura megérkezik, ja igen, miből látszik, hogy ez a szolga hűséges és bölcs, tehát aki dolgozott, amikor az Ura elment. Abból, hogy amikor az Ura megérkezik, a szolga éppen azt a munkát végzi, amit a gazdája rábízott. Milyen boldog és áldott az ilyen szolga, igazán mondom nektek, Ura rá fogja bízni egész birtokának igazgatását. Hogy eddig még csak az volt, hogy egy szolga volt, aztán meg igazgató lesz. Ez egy nagy különbség. Mert akkor már teljesen önállóan tud dolgozni, és saját váltása szerint tehet dolgokat. Akkor már nem csak parancsokat teljesít, hanem akkor már magáénak érzi az egészet, és tulajdonának érzi ezt az egészet, és teljesen más lelkülettel fog szolgálni. És hiszem, hogy az Úr is ezt várja tőlünk, hogy ez itt a Földön, amit csak tőlünk telik, tegyünk bele, mert a mennyországban még nagyobb feladatokat fog ránk bízni, és mi már az ország lakosaiként fogjuk építeni, nem csak szolgaként, hanem az ország lakosaiként fogjuk az országot építeni, és ez egy sokkal nagyobb kiváltság, és egy sokkal nagyobb remény az, hogy tényleg ott hazánkba érkezünk, és a sajátunkat csináljuk. Mert itt a Földön, ami van, ez a ház, meg ami körbevesz minket, ez mulandó dolog, elemére szét fog bomlani. Megmondta az írás, tehát leépíthetünk gyönyörű házakat magunknak, meg karriert, meg autót, meg nem tudom mit, de elemeire, atomjaira fog széthullani minden, amikor az Úr visszajön, és tűz égeti meg a Földet. Tehát akármit csinálunk, ez addig tart, ameddig az Úr vissza nem jön. Addig tart a szavatossága, viszont ha a mennyországban kezdünk el munkálkodni már itt a Földön, akkor majd, amikor eljön az örökké valóság, akkor ott maradandó otthonunk lesz, maradandó házunk és maradandó hajlékunk. Aztán a másik példázat, amiről még beszél az ige, az a 10 szűz. Ugye ezt is ismerjük, nem kell most felolvasnom a történetet. Volt egy esküvő lakodalom, eljött a vőlegény, vagy elment a vőlegény, kikérni a mennyasszonyt, és mikor jöttek meg a lakodalom helyszínére este, ugye nem tudták, hogy mikor érnek oda, régen nem volt GPS, akkor bizonytalan volt, hogy most arról akár több napi vagy több órányi járóföldről, mikor fog megérkezni a vőlegény és a mennyasszony, és mikor kezdődik az ünnepség. És a szűzlányok voltak, a koszorús lányok, akik várták őket, és fogadták őket, és megnyílt ünnepésen a lakodalom, a mennyegző. És hogyha volt náluk lámpás, ugye akkor tudták, fel tudtak sorakozni, és tudták, hogy hova kell bemenni a lakodalomba, és be tudtak vonulni. Tehát el tudták foglalni a pozíciójukat. És itt is ez volt, mind a 10-nek volt lámpása. Tehát lefordítva hívő nyelvre, ez azt jelenti, hogy mindegyik meg volt térve. Mind a 10 szűz meg volt térve. Tehát itt megtért emberekről van szó. Csak 5-nek volt tartalékolaja a lámpásába, vagy egyáltalán olaja, mert nem is, hogy csak tartalék, hanem volt olaja. És a másik 5 az meg csak úgy volt neki lámpása, de tartalékolaj nélkül. Tehát, hogy ők valahol az életük kisiklott, valahol nem vettek kenetet, nem vettek a Szent Szellemből kenetet, és ugye ezt sokan így magyarázzák, de ez valós is, hogy hiányzott az életükből az olaj, amivel táplálják azt a tüzet, amit a megtérésük során kaptak. Mindannyian kapunk tüzet az életünk során, és nagyon sokszor van az, hogy nem tápláljuk ezt. Elkezdünk foglalkozni mindenféle dolgokkal, ami egyébként jó, most például hogy itt házasságot ír, pont tesó még házasság előtt állnak, és nem akarlak elbátorítani titeket, ez jó dolog, és kell rá készülni, és ez egy nagy áldás, az Úr adta ezt. Én is örülök, hogy megnősültem. Csak nem szabad, hogy akár a házasság, akár a munka, sajnos ebben én is sokszor gyenge vagyok, hogy a munka elveszi a tekintetemet, vagy bármilyen hétköznapi dolog a lényegről levegye a tekintetünket. Tehát hasznos dolgok ezek mind van az esetben, hogyha erősítik az Úrral való kapcsolatunkat. De amikor leveszi a figyelmünket az Úrról, akkor azonnal olajért kell mennünk. Kihez? Egymáshoz nem. Mehetünk pszichológushoz, meg mehetünk lelki tanácsadóhoz, meg mehetünk sok mindenkihez, de ők nem tudnak olajat adni. Tehát azt mondta egyik szűz a másiknak, adj olajat, azt mondta, nem tehetem, nem tudok, nem adhatok. Azonnal felébredtek, és rendbehozták a mécsesüket, az ostobák azt mondták, adjatok egy kis olajat, mert a mécseseink mindjárt kialszanak. Valakinek jól megy a házassága, vagy a gyermekneve, és oda megyünk hozzá tanácsot kérni, ami önmagában nem rossz, de a valódi olajat nem tőlük fogjuk megkapni, hanem az Úrtól. Lehet, hogy őben munkálkodik az Úr, és ő rajta keresztül tud munkálkodni az életünkbe, de a megoldást nem az emberek jelentik a gondjainkra, és a megoldást az életünkbe nem az emberek jelentik, vagy bármilyen bölcs is az az ember, hanem egyedül az Úr szava, az Úr igéje, és ez az olaj. Ez az az olaj, a Szent Szellem kenet, ami be tudja tölteni az életünket, és be tudja világítani a legnagyobb sötétséget is. És ezt kell tartalékon, hogy amikor megjön az Úr, akkor ez legyen. És be tudunk menni akkor. Ugye azt mondja, hogy igazán mondom nektek, megérkezett, és akkor kiáltozni kezdtek az ostobák, ugye elkezdődött találkozni, uram, uram, nyisd ki az ajtót, de a vőlegény ivászat, igazán mondom nektek, hogy nem is lemerlek titeket. Legyetek ház mindig éberek, mert nem tudjátok melyik napon, és melyik órában jön vissza az ember fia. Tehát itt is ugyanez van, hogy ébernek kell lenni. A harmadik példázat pedig a talentumokról szól. Nekem ez az egyik kedvenc példázatom a Bibliában. Azért, mert ez szeretem a szenzációkat a Bibliában. Tehát amikor valami olyat olvasok, hogy úgy felforgatja az egész életemet, és új perspektívába helyezi az életemet, és ez a talentumos példázat, ez az volt. Ugye én mindig azt tanultam, hogy megőrizni valamit, az egy jó dolog. És ez egy pozitívum. És hogyha valami állag megőrzés, ez ugye akár az építés, ugye a munkámhoz is tartozik, ha megőrzök egy állagot, az már egy nagyon nagy dolog, mindig a régiségeket és a saját állapotukra kell visszatérni, és ez már egy óriási dolog. De nem, és érdekes, hogy a Biblia meg azt mondja, hogy nem elég állapot megőrzés, állag megőrzés, nem elég magadat csak megőrizni, hanem hasznot kell hozni az Úrnak. Tehát aki talentumja volt neki, a 10, az 5 talentumos, az gyarapította még 5-tel, az Úr megdicsérte. Akinek 3 vagy 2 talentumot ugye adott, igen, tehát aki 2 talentumot kapott, ő is megduplázta. És aki 1 talentumot kapott, az meg elásta. Tehát ő megőrizte ezt az 1 talentumot. Nem elpocsékolta, nem elpazarolta, nem elherdálta, elkaszinózta, vagy bármit, tehát semmi, nem, hanem csak megőrizte. És visszadta olyan állapotba, hogy ő ezt megkapta. És az Úr azt mondta, hogy gonosz és rest szolga. Nem dicsérte meg érte. És tudjátok, ez talán a legnagyobb veszély az én életemben, az összes példázat közül, hogy én is ugyanezt csinálom, hogy megőrzöm azt, amit az Úr adott nekem. Ad nekem tehetséget valamire, ugye a talentum az a angolok nagyon jól megfogták ennek a lényegét, hogy talent, ugye, van egy ilyen szó, mit is jelent a talent, az a tulajdonság, személy és tehetség, igen, tehetség. Tehát van tehetségünk valamire, és ez a tehetség, ez olyan, mint egy, hát nem is tudom, hogy milyen példát hozok rá, de mint egy atom, vagy nem is tudom, amikor maghasadást hoznak létre, és magától működik a folyamat, nem kell csinálni vele semmit, csak termelni az energiát, termeli, és tényleg csak kordában kell ezt tartani. És a tehetség is egy ilyen dolog, és megint csak a fiataloknak is szól, de az idősebbeknek is, meg bármilyen korosztálynak, hogy az Úr ad tehetséget valamire. Mert olyan nincs, hogy nem ad. Tehát nem olvastam lehet az igében, hogy valaki nem kapott talentumot, hanem ő hozzám érten megkapta mindenki a talentumot. Sőt, az elén azt mondja, egészen pontosan úgy kezdik a történet, nagyon érdekes. Akkor Isten királysága hasonló lesz ehhez, egy ember külföldre akart utazni, ezért összehívta a rabszakét, és minden vagyonát gondjaikra bízta. Tehát ez egy olyan súlyos dolog, hogy nem adott a fölöslegéből ezeknek a szolgáknak, és hogy kiadott egy kis aprót, és akkor ebből hátha egy kis haszon lesz, majd mire visszaér, hanem mindenét rájuk bízta a szolgákra. És ezek a szolgák ekkora felelősséget kaptak, és mi hívő emberek ekkora felelősséget kaptunk, hogy az Úr mindent ránk bízott, az evangéliumot ránk bízta. Jézus Krisztus nem akármit bízott ránk, hanem magát, az evangéliumot, az emberek üdvösségét, és ennek a kézben tartását bízta ránk. Nyilván ő bennünk van, és ő az élet, ő az út és az igazság, de ránk bízta ennek a kordában tartását itt a Földön. A Szent Szellemet emberekbe zárta bele. Ez hatalmas felelősség, és hatalmas nagy, tehát értitek ezt, hogy ez mekkora felelősség az, hogy Isten belénk zárta a Szent Szellemet, és rajtunk keresztül tud munkálkodni a Földön? Ez hatalmas dolog. Ezért vétek az, hogyha egy talentumot is kaptunk akár, azt elrejteni. És hány szó van olyan, hogy elrejtjük ezt a talentumot, ugye? Tetszett a múlt hét, vagy az előtti héten az Attila kiáltott bizonyságot tett arról, hogy ő is elásta a talentumát, amit Istentől kapott, hogy így elment Isten elől, elbújt. Én is ezt csináltam nagyon sokszor. Nem ilyen látványosan, nem ilyen hosszú időre, de ugyanezt csináltam én is. Hogy Isten, valaki megbántott engem, és akkor hát akkor én nem fogok vele szolgálni együtt, vagy késnek az énekórára, akkor be tudok gurulni, hogy miért nem tudnak pontosak lenni, vagy csomó ilyen van az életemben, hogy akadályozza azt, hogy Istennek a talentumát én kamatoztassam, és hogy őt dicsőítsem, és az emberek velem együtt őt dicsőítsék. És erre itt van ez az ige, azt mondja, hogy nem így, nem szabad, hogy erre figyelj. Csak arra figyelsz, hogy én rád bíztam az egész mindenemet itt a Földön. És neked erről kell számot adni. Nem kis dolog ez, hanem minden. És nekünk ez van ránk bízva. És az, hogy otthon ülünk, meg gyereket nevelünk, dolgozunk, ez mind egy nagyon fontos dolog, és elhanyagolhatatlan, mert önmagában ez is a talentum része, a család, tehát a nevelés, a munkahelyen való helytállás, a példamutató élet, akár a kertgondozás, ez mindegyik arról szól, hogy Isten ránk bíz feladatokat, és ezeket mi helytállunk benne. De önmagában ez nem elég. Önmagában abból senki sem fog üdvösségre jutni, hogy a hétköznapi dolgainkat elvégezzük. Tehát kell, hogy legyen az a plusz, az az olaj, hogy az emberek lássák, hogy mi fénylünk. lássák azt, hogy bennünk Istennek a tűze bennünk van, és ebben munkálkodunk. És ehhez kapcsolódik az ötödik példázat egyébként, mert ugye itt öt példázat van összesen. Az első mindig álljatok készen, a másik a jó és gonosz szolga, a harmadik a tíz szűzről, a negyedik a talentumok, és az ötödik a kecskék és juhoknak a példázata. Ami meg arról szól, hogy jobb kéz, bal kéz, ugye, hogy teljesen élesen ketté választja az embereket, az egész emberiséget ez a példázat. És nagyon feketén-fehéren leírja nagyon egyszerűen, hogy ki az, aki a mennybe jut, meg ki az, aki nem. És az egyik, ugye tudjuk a kecskék, már biztos hallottunk erről sok tanítás, hogy milyen a kecskének a jelleme, milyen a juhnak a jelleme, ebben most nem is fogok belemenni, hanem én csak azt a részét fognám meg, hogy miből nyilvánult meg, hogy ki a kecske, meg ki a juh, csak annyi apróság, hogy enni adtatok nekem, felruháztatok, stb. És elkezdi sorolni, de fel is olvasom, hogy amikor az Úr számon kérte őket, ezután a király így szólt, majd a jobb oldalán állókhoz. Jöjjetek, atyám megáldott benneteket, tiétek ez a királyság. Vegyétek birtokba, mert Isten számotokra készítette a világ kezdete oda, amit mondtam, miénk a királyság. Igen, tiétek, mert amikor éhes voltam, enni adtatok nekem. Amikor szomjas voltam, inni adtatok. Amikor idegen voltam, behívtatok a házatokba, és vendégül láttatok. Amikor nem volt mibe öltöznöm, ruhát adtatok nekem. Amikor beteg voltam, gondoskodtatok rólam. Amikor börtönben voltam, meglátogattatok. Akkor így felelnek majd az igazságosak, Uram, nem láttuk, hogy te éhes lettél volna, mikor adtunk neked enni. Nem láttunk, hogy szomjas lettél volna, mikor adtunk neked inni. Mikor történt az, hogy idegen voltál a városunkban, és mi szállást adtunk neked. Nem láttuk, hogy ruhára lett volna szükséged. Mikor adtunk neked ruhát. Nem láttunk téged betegek között, sem a börtönben. Mikor látogattunk meg. Akkor a király így válaszol majd. Igazán mondom nektek, amikor segítettetek a testvéreimnek, akár a legkisebbnek is, akkor nekem segítettetek. Hát ez csodálatos. Egyik kedvenc mesém Mátyás királynak az a története, amikor civilbe jár az emberek között, és feltérképezi az országot. És van a kolozsvári bíró, biztos ismerik nagyon sokan ezt az olvasmányt, vagy ezt a történetet. Elment a király civilbe, és hallotta, hogy van egy gonosz király, vagy bíró. És elment Kolozsvárra megnézni ezt a bírót, és ez a bíró rabszolgahajcsárként dolgoztatta a lakosokat ingyen, pénz nélkül. És akkor a Mátyás király ugye civilbe volt, nem ismerte fel, oda ment a bíróhoz, és akkor mondta, hogy van-e valami munka. Persze, hogy van, és akkor fát hordotta vele egész nap. És amikor azt kérdezte a Mátyás király, ugye a civilbe, hogy és a fizetsége mi lesz, akkor adott neki fizetséget, jó elverte. Érdekes szituáció, mit csinált a király erre? Hát gondolhatjátok, utána visszament fényes ruhába, meg volt jelölve a fa, amelyeket ő hordta be, és azt mondja, hozzátok elő a fákat, kipakoltak, na ott vagyok, ott a bizonyíték arra, hogy te, neked egy dolgozt, és nem fizették ki, és akkor ezért megbüntette a királyt, vagy ezt a bírót. Érdekes történet, és nagyon jó, nagyon hasznos. Pontosan erről van szó ebben az igében. Szemlélteti, hogy civil király van közöttünk. Azt se tudjátok, hogy mikor vendégelitek őt meg. Gyerekkoromban tetszett ez a sztori, amikor azt mondja, hogy angyalokat vendégeltek meg, anélkül, hogy tudnátok, ezek idegenek. Ugye valaki bejön, nem tudsz róla, hogy ő angyal, megvendéged, és milyen jó. Jön az áldás. De mi van akkor, hogyha a király itt van most is közöttünk, civilben, és mi nem veszünk róla tudomást? Itt ül most közöttünk a király. És lehetek, hogy hol? Bennetek. A király. Ez az egész ige arról szól, és itt jön a fekete leves, vagy hogy mondjam, a poén, a slusz poén, hogy a király végig ott volt. Végig figyelte a szolgáit. Az összes példázatban a király pontosan tudta, hogy ki mit csinál. Csak ők nem tudták, hogy ő tudja. Mert amikor a szolgákat... Mert hát gondoljatok csak bele, hát a király nem lát ma is minket, hát nem itt van, hát most nem itt van közöttünk, az életünkről nincs tudomás, amikor bajban vagy, amikor sírsz, amikor szomorú vagy, nem látja, amikor átvernek, vagy bármit csinál, ő ezt nem látja, vagy csak te nem akarod, hogy meg tudjon szólítani, mert ő csendes, ő nem fog neked kiabálni, nem fog ordítani, nem fog leüvölteni, hanem ő csendesen ott ül előtted az ajtó előtt, ugye mondja a hívőknek, hogy ott kopogtatok az ajtó előtt, és várom, hogy beengedjetek. És mi meg passzívan ülünk otthon, a tévé előtt a sorozatot nézzük, hogy bármi mással foglalkozunk, és a király meg csak ül és néz. És csak egy dolgot kér, legalábbis itt egyet kér, hogy adjatok neki enni. Adok neki inni. Ruházzátok fel. És ezt hogyan tudod megtenni? Úgyhogy csak egy apraság. Kapcsolatban vagy a testvéreiddel. Kapcsolatban vagy azokkal, akik körülötted vannak. Nyitott szemmel jársz. Ahelyett, hogy őket szidod, meg akarsz változtatni mindenkit, meg nem tudom, hogy kritizáljuk, meg... Tehát én magam, amikor prédikálok, én mindig magamról prédikálok elsősorban, tehát a rossz értelemben, hogy én csak a gyengeségeimről akarok beszélni, arról, hogy ugyanilyen hibákban vagyok benne, hogy elítélem az embereket a szívemben. Nem tartom az embereket méltónak abban, hogy időt szánjak rájuk, vagy bármi hasonló dolog. Mi oka lehet annak, ha elzárkozunk a hívők elől? Mi lehet ennek az oka, hogy nem állunk szóba testvérekkel? Már most nem is hitetlenekről beszélek, nem is koldusokról beszélek, nem is büdös emberekről, akiket tisztába kéne rakni, és az fáj nekünk, meg nehezünkre esik. Az is fontos. De hívő emberekkel miért nem tartjuk a kapcsolatot? Miért zárkozik el a mai hívő társadalom attól, hogy közösségben legyen a másikkal, és ne csak úgy, hogy most így a gyülekezet bejön, meghallgatjuk a prédikációt, tenni nekünk pár éneket, aztán rutinból megyünk haza, hanem hogy valódi kapcsolat legyen, és valóban fájjon nekem az, ami neked fáj. Valóban a terheidet át tudjam venni, valóban meg akarja mérteni a te gondolaidat, és valóban tudjak érted imádkozni. Tehát mi ennek az akadálya? Mi más, ha nem mi magunk? A mi passzivitásunk, a mi érdektelenségünk, hogy elnyomjuk magunkba a talentumokat, amiket Isten ránk bízott, és nem akarok senkit se zavarba hozni, nem akarok senkinek sem rossz szájízt, nem akarom, hogy úgy menjetek el innen, hogy milyen kritikus igéket hoztam. Én csak azt szeretném, ha megértenénk, hogy ez egy milyen fontos dolog, egy választóvonal az életünkben, ezek az igék választóvonalak. Itt különül jobbra és balra az ember, a birkák a kecskéktől. Csak annyiban, abban az egyben, hogy mennyire hajolunk le embertársaink felé, mennyire gyakoroljuk a közösséget. És ha most körbenézünk a mai világban, egy haldokló egyházat látok nagyon sok helyen, hogy egyszerűen a hívők azok csak kultúrkeresztényekké váltak, és nincs meg az a közösség, aminek meg kell, hogy legyen a hívők életében, és tényleg azért van ez a sok szenvedés, ez a sok nyomorúság, ez a sok gond, mert az emberek elfelejtenek imádkozni egy szívvel. Az emberek elfelejtenek dicsőíteni egy szívvel. 118. Zsoltárt olvastam, és majd a végén föl fogom olvasni, azzal is fogom most bezárni nem soká. Hogy egyszerűen az emberek elfelejtették, hogy mi az igaz Isten tisztelet. Hogy egyszerűen az egoizmus úgy elhatalmasodott már a gyülekezeteken, hogy a szörnyű, ez katasztrofális. És azt hiszük, hogy megnyugodhatunk abba, hogy leülünk, elvégezzük a kötelességünket, tisztán élünk esetleg, még lehet, hogy az is, hogy tisztán is élünk, és tényleg megtartunk mindent, és hogy ez elég, és hogy Istennek ez elég, ez az alamizna, és ez nem. Megőrizni a hitünket, az nem elég. Az ige kivilágos nekem, hogy nem elég megőrizni csak a hitedet, hanem gyümölcsöző életet kell élned. És ki kell mozdulni a komfortzónádból, ki kell mozdulni a szenvedélyeidből, azt szabadít meg. Hát az Úr úgy tud megszabadítani, hogy kimozdulsz a szenvedélyekből, és elkezdesz élni. Valóban elkezdesz élni. És az a vicc, hogy nem kell sok mindent tenni, mert ez magától működik. A pénzváltóhoz csak oda kellett tenni azt a talentumot, csak oda kellett adni neki, és magától termelt ez a pénz. Nem kellett érte, mit tudom én, forrasztani, vagy bármilyen munkát elvinni, csak odaadni a pénzváltónak a pénzt, amit az Úr rád bizott. Csak oda kell adnod azt a tehetséget, amit kaptál az emberek szolgálatára, hogy hadd kamatozzon ez. És automatikusan ez meggyarapszik, kétszer annyi lesz. És a buza is ilyen, amikor elvetik a földbe, hogy az magától nő, Isten adja neki a növekedést. Neked csak bele kell vetni, neked csak annyi feladatod van, hogy légy nyitott az Úrra is, és ne zárkózz el. És a talentumaidat, amiket kaptál, azt oszd meg a többiekkel, és teremts kapcsolatot a többi emberrel. És végezetül a 118-as Zsoltárt fogom felolvasni. Adjatok hálát az örökkévalónak, mert jó, mert örökké tart hűséges szeretete. Mondja hát Izrael népe, örökké tart hűséges szeretete. Mondja hát Áron családja, örökké tart hűséges szeretete. Mondjátok, akik imádjátok az örökkévalót, örökké tart hűséges szeretete. Mikor körülvettek és szorongattak a bajok, az örökkévalót hívtam segítségül, ő válaszolt, kiszabadított szorult helyzetemből, és tágas térre állított. Mellém állt az örökkévaló. Ugyan miért féljek? Mit árthattak nekem az emberek? Mellém állt az örökkévaló. Ő az én segítőm. Bizony meglátom, mikor ellenségeim vereséget szenvednek. Jobb az örökkévalóban bízni, mint emberektől függeni. Bizony sokkal jobb az örökkévalóban bízni, mint a vezetőkben. Ellenségeim körülvettek engem, de az örökkévaló nevében leverem őket. Körülvettek mindenfelől, de az örökkévaló nevében levágom őket. Újra ajzanak körülöttem, mint a méhek, de hamar végük lesz, mint a bozó tüzének. Bizony az örökkévaló nevében legyőzöm őket. Mindenáron el akartak pusztani, de az örökkévaló megsegített engem. Az örökkévaló az erőm és győzelmi énekem, ő szabadít meg engem. Öröm és győzelem éneke hangzik az istenfélők otthonaiban. Mert az örökkévaló ismét megmutatta hatalmát. Igen, az örökkévaló karja győzelmet aratott, az örökkévaló ismét megmutatta hatalmát. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az örökkévaló tetteit. Megfenyített az örökkévaló, de mégsem adott át a halálnak. Nyissátok ki a győztesek kapuját, hadd menjek be rajta, hadd dicsérem az örökkévalót. Csak a győztesek mehetnek be rajta. Uram, köszönöm, hogy válaszoltál hívásomra, és szabadítom lettél. A kő, amelyet a ház építői félredobtak, éppen az lett a ház sarokköve. Bizony, nagy csoda ez számunkra. Az örökkévaló tette ezt. Ez az a nap, amit az örökkévaló készített. Hát örüljünk ma, és örvendezzünk ennek. Örökkévaló, ments meg, kérünk, ments meg minket. Áldott legyenek, hogy az örökkévaló nevében jön. Megáldunk titeket az örökkévaló házából. Az örökkévaló az Isten, világossága ragyog ránk. Kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, dicsérlek téged. Adjatok hálát az örökkévalónak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mennyi atyánk, hálásak vagyunk neked ezért az igékért, és én is oda szeretném kötni az áldozatot az oltárhoz, hogy ne tudjon elszabadulni, ne tudjon elmenekülni, Uram, ahogy itt a zsoltárba, és hogy oda kell kötni az áldozatot, ami én magam vagyok. És a testemet meg kell tagadnom ahhoz, hogy a te igéd érvényességre jusson. És kérlek, amíg gyülekezetünknek is adj ilyen erőt, hogy meglássuk, mi a te akaratod az életünkbe, és tényleg oda tudjunk állni te eléd, és egy szívvel hívni téged, és beengedni a mi életünkbe, és engedni azt, hogy munkálkodj rajtunk keresztül, mert egyedül te benned van győzelem. És egyedül akkor tudunk a kísértések fölött győzni, és egyedül akkor tudunk megszabadulni a gyengeségeinkből, Urunk. Kérlek, hogy ezek az igék, amiket most elszóltál, ne csak itt, ebben a pár percben legyen, ami szívünkben, hanem hazamenve tudjon teremni a mi életünkbe. És ne tudja elnyomni a mindennapok kételje, a hétköznapi gondok, a te igédet, Urunk. Köszönjük neked a lehetőséget, hogy szólsz hozzánk, hogy halljuk a te igédet és a Szent Szellemedet, akit küldtél. Kérlek, hogy töltsd be most bennünket ezzel, és így irányítsd a mi életünket, Urunk. A Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg, mennyi atyánk. Amen.